kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben 14. Leó pápa a Szent Péter téren ma mondott beszédében. 14. Leó pápa a fegyveres konfliktus felelőseihez fordulva hangoztatta, hogy az erőszak soha nem vezethet igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez, amire a népek vágynak. A pápa tűzszünetet és a párbeszéd újraindítását kérte a Közel-Keleten élő keresztények és az összes jó akaratú férfi és nő nevében. A katolikus egyházfő elmondta, hogy döbbenten figyeli a Közel-Keleten és a világ más részein pusztító háborúkat. Nem hallgathatunk ilyen sok ember szenvedése, konfliktusok ártatlan áldozatai láttán. A nekik okozott sebek az egész emberiség sebei, mondta 14. Leó pápa. Emiatt hangsúlyosan ismét arra kérek mindenkit, hogy legyen álhatatos az imádságban, hogy vége legyen az ellenségeskedésnek, és hogy fáradozzon az őszinte párbeszéden és minden ember méltóságának tiszteletén alapuló béke megteremtésén. Kuba hónapok óta nem importált olajat. Januárban Donald Trump blokádot rendelt el, szankciókkal fenyegetve minden olyan országot, amely üzemanyagot ad el a szigetnek. A kubai Unión Electrica szombat délután a sziget villamos energiarendszerének teljes lekapcsolását jelentette be. Az Energia és Bányászati Múzeum szerint az ok egy meghibásodott egység volt a Camagüey hőerőműben, amely dominó hatást indított el és magával rántotta a hálózat többi részét. Havanna utcái néhány órán belül félhomályba borultak, a lakosok mobiltelefonok fényénél közlekedtek, akár csak az előző héten. Egyre gyakrabban ismétlődik meg ez a helyzet. Ez már a harmadik országos áramszünet márciusban, és a hetedik 2024. októbere óta. A nemzeti villamosenergia rendszer helyreállítása mindig lassú folyamat. Először az egyszerűbb termelő kapacitásokat kell beindítani, és fokozatosan kisebb területeket visszakapcsolni, amíg újra árammal lehet ellátni a nagy hőerőműveket, amelyek a rendszer szívét jelentik. Egyensúlyát vesztette a körösvidéki vízgazdálkodás, fogalmazott az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese az Inforádióban. A térségben a félhalmi holtágnak van meghatározó szerepe ökológiai és mezőgazdasági, illetve vízkárelhárítási szempontból is. A félhalmi holtág egy 9 kilométeres szakasz a Sebeskörös és a Kettőskörös összefolyás alatt, a Hármas körös a bal partján, aminek a vízpótlását és vízminőségének helyreállítását fogják egy projekt keretében megvalósítani, közölte Gacsályi József hangsúlyozva, a félhalmi holtág revitalizációja nem öntözésfejlesztési projekt, hanem vízgazdálkodási fejlesztés, ami összefüggésben van a Vizet a tájba programmal, mely lényege, hogy a vízkészletekkel térben, időben, ott és akkor gazdálkodjanak, ahogy rendelkezésre áll. A tározókapacitás bővítésével a tiszai, illetve a körösi vízkészleteknek a betározására nyílik lehetőség, majd annak a továbbhasznosítására nem csak mezőgazdasági, de ökológiai szempontból is, magyarázta a szakember. A jövőben egyetlen pillantással eldönthető lesz a boltok polcai előtt, mi készült magyar munkával és magyar tudással. Az Agrárminisztérium a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal bevonásával megkezdte egy új állami eredettanúsító védjegy elkészítését, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István közölte, az egységes rendszer célja, hogy a vásárlók számára a jövőben a minőség mellett a hazai eredet garanciájának is legyen egy szimbóluma, amely tovább erősíti a termelők, a kereskedők és a vásárlók bizalmát. A tárcavezető jelezte, a rendszer kialakításánál a kiváló minőségű élelmiszervédjegy tapasztalataira támaszkodnak. Híreink végén az időjárásról. Általában felhős marad az ég, ugyanakkor északkeleten akár huzamosabb időre felszakadhat, csökkenhet a felhőzet. Jelentéktelen csapadék csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol akár több fokkal fagypont alá is hűlhet a levegő.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
És a szegen beszélgetünk. Versetszkiné Sziki Évát hallották is a szegről. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Krisztina zenei szerkesztő és Nátrán István technikus nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Te hamarosan majd beszélsz nekem a Nyugat-Szaharáról. Nem nagyon irigylem az utazást, de azért ez már egy kicsikét sok nekem néhány dolog. Előbb Írország, utána nem is tudom, hogy hol is voltam már.
Az Irodfaki szigeteken voltam, most nem
hát,
régen.
Az nem messze van a Szaharától.
Hát igen. Ugye mivel Európát bejártam, most ezután már egy picit ilyen extrémebb dolgok is következnek, tehát a Zöldfoki szigetek után Nyugat-Szaharára és Tunéziára került úgy a tekintetem, és nagyon érdekes, hogy sokkal hamarabb lefoglaltuk a nyugat-szaharai kiruccanáshoz a repülőjegyet, és kiderült, hogy abban az időszakban megy át a Bamako Rallinak a mezőnye, és ezt bizony össze fogjuk kötni, mint automotorsport rajongó ennek a megtekintésével. Ez külön érdekessége lesz annak a nyugat-szaharai daklai kirándulásnak, utazásnak.
Tulajdonképpen akkor beszélgetünk majd igazából most, amikor visszaérsz egészségben, remélhetőleg, bár elkészülsz mindig, ugye?
Igen. Tehát ugye az Zöldfoki szigeteknél is ugyanez volt, vagy akár Egyiptomnál, de hát ugye Szíriánál is az ember azért felkészültlen megy ezekre a kicsit extrémnek gondolható országokba, pedig alapvetően azért, hogyha az ember felkészült, akkor ott annak megfelelően ügyesen manőverezve nagyon szép dolgokat láthat, és nagyon biztonságos körülmények között utazhat.
Mondanám, akinek van rá pénze. Hát te pontosan az ellenkezőjét néveled, mégpedig azt, hogy minél olcsóbban és minél többet láss.
Így van. Tehát nekem ugye az úti célok, amik így fölkerülnek a jegyzeteimbe, az nem azt jelenti, hogy rögtön megvalósítjuk, akkor valósítjuk meg, amikor erre reális lehetőség kínálkozik, mint fapados utazó. Hát a Zöldfoki az egy nagyon érdekes dolog volt, megint erre visszatekintve, ugye az elmúlt nagy utazás, ami azért tényleg igen messze a trópusokon van, hogy amit meghirdették a fapados repülőjáratot, szinte pár nappal később én már megvettem. Nekem az egész utam annyiba került így, hogy nagyon olcsó, nagyon kedvezményesen vettem a repülőjegyet, mint jelenleg, amikor már felfuttatták az egész utat, Lisszabonból a Zöldfokira egy oda-vissza repülőjegy annyiba kerül most, mint nekem szállással, tokkal, vonóval repülőúttal volt az egész, tehát ezért jó egy kicsit átgondoltan megcsinálni ezeket az utakat.
Én is azért nézegettem, hogy hova akarok menni, Németországba, a Duisburg vagy Düsseldorf tájára, hát 10-szeres árkülönbség is volt már.
Persze.
Óriás. Úgyhogy aki gondolkodik, tudja, hogy mit akar, az idejébe cselekedjen. Igen. És te ezt meg is teszed akkor.
Igen, én azt is szoktam mondani, hogy az utazáshoz nem pénz kell. Persze minimális kell, de simán tényleg sokszor néhány ezer forintból megvalósítható, főleg Európán belül, hanem kedv, idő és hozzáállás. Tehát az utazás alapjai a kedv, idő és hozzáállás. Legyen az embernek jó kedve hozzá, szabad ideje erre, és olyan hozzáállása, amivel meg tudja valósítani.
Plusz egészség, hát az is kell, és tulajdonképpen, hogyha egy egészséges fiatal szervezet, nem is kell, hogy állandóan koplaljon, hanem azokat az ételeket eszi, egye meg, ami ott jó, de csak a jót, arról pedig tájékozódsz.
Igen. Hát persze, így volt. Tehát akár Egyiptomban, akár az Zöldfokin, de akár Szíriában is azért úgy csináltam, hogy elfogyasztottuk az ottani ételeket. Persze nem úgy, hogy mondjuk az ember utcai árusnál, mindenféle utcai árusnál vásárolt volna, hanem ugye a szálláson, ami jóval tisztább körülmények között készül.
Tehát tulajdonképpen akkor te már mindent tudsz, vagy csak majdnem mindent tudsz a dolgokról.
Azt szoktuk mondani, ugye, hogy ha a dolgoknak az 1-2%-át tudjuk, és akkor igyekszünk hozzá tanulni a többi 97-98%-ot. Folyamatos tanulásban vagyunk.
Köszönöm, és hát jó utat. Vagy nincs itt semmiféle olyan babona, hogy ne kívánjunk semmit?
A jó utat az mindig jó dolog a utazás előtt, alatt, közben. Újra itthon, mert hogy most a utazásaim során sikerült bejárni a 62. országot. Tunézia volt soron. Egy picit extrémebb, egy picit másabb változatban, nem turista időszakban, vonatozással, egy kis országnézéssel összekötve, ugye oda a repülővel, ott pedig iránytaxival és vonattal sikerült megnézni a legszebb helyeket.
Lelőtted a 62-es számot, én akartam volna bemondani, de hát jó van, természetes, úgyis rá került a sor. 62, ez már nem is tudom, csúcshalmozás, vagy kilométerhalmozás, vagy nem is tudom, mit jelent ez annak, aki megy, és hazajön.
Hát ez végül is, én imádom a statisztikát, és mindent szeretek pontosan jegyezni, hogy mennyi repülés, mennyi utazás, mennyi megtekintett hely, mennyi érdekesség. Például most volt egy olyan érdekességem, hogy a legolcsóbb transfer, tehát a repülőtérről magyar pénzre átszámítva a busszal 60 forintért sikerült bemenni a városközpontba. Az fél tunéziai dínár volt a buszjegy.
Hát ez érdekes azért, ez 60 forinttal nem tudom, hogy hova lehetne itt menni helyben, vagy akár Albániában sem biztos, hogy el lehetne érni. Tehát azért ez sportot üzölte ebből, vagy pedig hát azért valamit adsz azoknak az embereknek, akik utazni szeretnének, de félnek.
Hát én nagyon sokat igyekszek adni, mert hát sportot is űzünk egyúttal belőle, mert a jó helyeket igyekszem megnézni, de nekem nagyon fontos, hogy inspiráljak. Tehát azokat, akik gondolkodnak, hogy egy-egy helyre eljussanak, bátran menjenek. Mert azt szoktam mondani, hogy az utazáshoz kedv kell, lazaság és idő. Tehát nem kell hozzá sok pénz sem, Nem kell hozzá még nyelvtudás sem, mert alapvető szavakkal meg lehet az embernek értetni magát idegen helyeken is. Figyelni kell dolgokra, nekem nagyon fontos, hogy normális költségekből sikerüljön kihozni, tehát tényleg a költségek nagyon fontosak, és ez, amikor az egyik utazáson ugye megspórolunk, abból jut a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, nyolcadik utazásra is.
Érdekes az egész, mert azon a helyszínen vagyunk, ahol János bátyám alapította, Hagyurápis János bátyám a gépmúzeumot, aki nem is biztos, hogy ki is lépett a határon kívülre, talán Erdélybe, barátjához többször is, de mégis ő nem volt nagy utazó, és ő ezt hozta létre. Te pedig létrehozol egy olyan dolgot, amit tanítani kellene.
Igen, érdekes. János bácsihoz az ismerősök inkább idejöttek, helybe jöttek, helybe hozták ide a gépeket. Én pedig ugye a látnivalókért, megtekinthető érdekességekért elmegyek sokszor közelre, sokszor messzebbre.
Azért nem igazából olyan helyzet ez, amit mondasz, hogy persze, megtanítod az embereket utazni. Hát azokat, akiket meg lehet.
Igyekszünk. Vannak fiatal tanítványaim, akik nálam tanulták meg az utazásnak a fortéjait, és vannak olyanok közöttük, akik túl is fognak szárnyalni. Tehát olyan szinten profin csinálják már az utazásokat, hogy őket is nyugodtan példaként lehet hozni, mert mindenkinek kialakul egy érdekes, sajátos világlátása, és az alapján próbálják ugye bejárni a világot.
Azzal kezdtem, vagy kezdtük együtt, hogy a csúcsok, stb. Kilométerek, méterek és mellette országok száma, a 62-t azt meg lehet jegyezni, kilométert nem biztos. Egyébként, ugye Erős Zsolttal beszélgettem, már akkor elveszítette a lábának egy részét, ugye féltérdig. Kérdeztem, miért? Azt mondta, mert ott van. Ott van. Neked is azért van az a vágy, mert ott van, oda menni.
Nekem egy picit más, mert én mindig szeretek új helyeket felfedezni, és ugye olyan helyeket, amiket az emberek viszonylag nehezebben tudnak elérni, azokat is szeretem felfedezni. Hát, hogyha megnézem most az elmúlt országaimat, hogy ugye 56-ként Egyiptom volt, és ott is azért az ember sok olyan érdekességet láthatott, ami élményekkel és energiával tölti föl. Utána ugye jött 57-ként Jordánia, 58-ként egy igazi különlegesség, Szíria, ahova ugye pont a legjobbkor sikerült, tehát bő egy éve sikerült oda eljutni, és akkor ugye azon a részen egy néhány hónapig volt arra lehetőség, hogy az ember ott szét tudjon nézni, és hát a Damaszkuszban, a föld egyik legrégebben folyamatosan lakott városában sikerült egy nagyon részletes túrát tenni, majd utána sikerült Észak-Írországot is bejárni, és egy nagyon, nagyon délre menni, ami ugye a kerek 60. országom lett a Zöldfoki szigetek, a Zöldfoki köztársaság. Az egy régi vágyam volt, hogy oda is sikerüljön eljutni, egy helyi taxissal sikerült úgy összebarátkozni, aki jóval kedvezőbb áron, ugye megint nagyon fontos a költségek, jóval kedvezőbb áron, és jóval precízebben elvitt, mint hogyha egy idegennel jártam volna be, és nagyon sokszor olyan érdekességet meg tudott mutatni nekem, ami egy idegen számára mondjuk lehet, hogy nem mutatják meg. És a nagyon friss élmény, még ugye ez egy 3 héttel ezelőtti élmény, a Nyugat-Szahara, amikor én nekem sokkal hamarabb megvolt a repülőjegyem, mint ott azok a programok, amiken én részt vettem. Tehát én tavaly augusztusban megvásároltam oda a repülőjegyet, és a programok, amiket ott most meghirdettek, és részt vettünk programokon, ugye a Retro Rádiónak, a Bocskorék féle műsorán, a Tankcsapda koncerten, a Bamako Rallynak a célba érkezése, és a rally versenyzőknek a továbbindulása, ezeket decemberben és januárban hirdették ki, tehát szerencsés volt, hogy pont abban az időszakban, mert szerencse is kell az utazáshoz, hogy pont abban az időszakban, abban azokon a napokon tartózkodtunk Dakla környékén, amikor ez a hatalmas nagy esemény, rendezvény és koncert is ott került megrendezésre. Ezek az élmények olyanok, hogy nagyon nem is lehet hasonlítani semmivel sem, mert a szerencse és a lehetőségeknek a kedvező összejátszása.
Amikor említetted Nyugat-Szaharát, földrajzszakos tanár is vagyok egyébként, említetted akkor, hol van? Utána jutott eszembe, hogy Marokkó által megszállt területről van szó, Dakhlát pedig abszolút nem is tudtam, hogy ott van egy félszigeten, vagy nem is tudom, hogy minek nevezük azt a részt, de a képeket, amit szép küldtél a világban, hát ez nem annyira szaharai rész, hát persze az óceán is közel van, de még a belső részek sem. Tehát azért nem kell úgy megijedni mindentől elsőre, mert azt hiszi az ember, hogy ó, ide minek mennék, ott csak homok van, meg még egyszer homok. Van ott más is.
Hát rengeteg látnivaló volt, ugye itt mi kifejezetten Daklára is, az oázisra, a környékbeli életnek a megjelenési formáit fedeztük föl, és hát ugye tehát a rendezvényeken, a Bamako-ral is rendezvényeken részt vettünk.
Nagyon jó barátságokat. A tankcsapda sem örült neki egyébként.
Tessék?
A tankcsapda átverték, nem örült neki, de hát az egy másik dolog.
De egy óriási koncertet tartottak, és azt viszont oda tették magukat. Szóval nem szabad megijedni semmitől, és Daklában is, meg ott azért az óceán és a sivatag találkozásánál láttunk, meg hát fotóztunk is olyan dolgokat, amik számunkra is hatalmas élmények voltak, és lehetett látni, hogy itt bizony egyéb dolog is van a sivatagon kívül. Sőt, nagyon szép dolgok.
Ugye, mert hát az ember azt tudja, nem is tudja, csak hallja, tanulja, a napi politika hozza, vagy esetleg valami más pénzügyi dolog, de egyébként ott is ugyanúgy élnek az emberek olyan szinten, amilyen szintet úgy megengedi nekik a körülmény, de úgy nagy szegénységet nem láttam, legalábbis a képeken nem, amit küldtél.
Képben vannak azért az afrikaiak is, nagyon sok meglepő, sokszor vicces sztorink is volt, például ott a helyi Daklában, a helyi kis utcagyerekek focizgattak, és elgurult a labdájuk, én ahogy oda gurult, akkor dekáztam vele egy párat, és visszalúgtam nekik, és én olyan pulóver volt rajtam, amin a magyar címmel van, és azért is mondom, hogy képbe vannak, és az egyik rögtön megszólalt, hogy Szoboszlai. És ugye teljesen le voltunk döbbenve, hogy a semmi közepén is azért mégis képbe vannak az emberek, meg a gyerekek is.
Tehát a semmi az nincs, elmúlt a semmi, most már azért úgy mondjuk, hogy a világot behálózta a háló, úgyhogy teljesen azt tudják, amit mi tudunk, legalábbis az információk szerint, meg amit táplálnak belénk, vagy bárkibe, mert ugye az arra való, ez a fajta információ halmaz, hogy aki nem figyel oda, hülyének tekintik, és akkor azzá is válik szinte. De ez egy olyan dolog, amivel nem is érdemes foglalkozni, az utazás az, ami a lényege, az, hogy Hát megmondom őszintén, én régebben sok felé szerettem volna menni, most már biztosan nem fogok menni sem repülővel, sem autóval, sem hajóval, és még űrhajóval sem. Tehát vigyázni kell, gyalogosan még rosszabb, mert fáj a lábam. Hát tulajdonképpen azért az utazáshoz nem csak pénz kell, de egészség is.
Természetesen azért érdemes minél hamarabb, minél többet utazni, ugye, hogy az ember akár ezeket később elegendő lesz feldolgozni, azt a rengeteg fotót, videót, ugye, ami az ember készít az utazások során. Én azt szoktam mondani, hogy az élmények megérik, hogy akárki, akármilyen korosztályban menjen, hogyha fiatalabb, akár messzire, hogyha akár tapasztaltabb, akkor pedig közelebbre.
Tehát az egészségtől, meg hát attól függ, hogy mennyi gyógyszerem van, menni tovább, meg a pénz. Mondjuk minél fiatalabb vagyok, annál kevesebb a pénzem, minél idősebb, annál több a pénzem, de más korlátaim is lehetnek. De nem is ez a lényege az egésznek, hanem az, hogy egy vágy legyen az emberben.
Ez így van. Nagyon fontos. Tehát az utazási vágy, hogyha az emberbe kialakul, akkor szeret utazni, hogyha ugye nem alakul ki, vagy kevesebb vágyat érez arra, hogy felfedezzen részeket, akkor az ember kevésbé lesz utazó.
Akkor te még ott a kis babaágyba is már arról álmodoztál, hogy el fogsz menni, majd mondjuk akár az Öltfoki szigetekre, vagy legutóbb 62 Tunézia, gyönyörű, azt mondtad, a világ legszebb városa.
Monastir, igen, tehát Tunézián belül Afrika, tehát pontosan úgy fogalmaztam, hogy Afrika legszebb városa, Monastir.
Ja, bocsánat.
Ugye, mert hát azért Európában sokkal több olyan szép város van, ami azért ezt veri, de afrikai viszonylatban igen, Monastir az egy gyönyörű hely.
Felhívtalak, kérdeztem, nem hoztál haza semmit? Hát azt mondta, dehogy nem. De mondom, betegsége. Mert az ember a félelmét vetíti ki előre. Ugye ahhoz, hogy valaki olyan helyekre menjen, ahol nem teljesen európai szerű szintű az ellátás, ahhoz fel kell készülni. Akár oltásokkal, akár pedig, ugye megtudni, hogy mit lehet, mit nem lehet. Vizet, stb. Ugye erről lenne szó.
Hát én ezt is nagyon lazán szoktam kezelni, mert én mindenhol megiszom a vizet, erősödik tőle az immunrendszer. Egyetlen egy kivételt tettem egyébként. Egyiptom volt az, ahol palackozott vizet fogyasztottam. Egyébként mindenhol meg szoktuk enni, hogyha baráti körből és családból is utazunk, megesszük a helyi ennivalókat, megisszuk a helyi vizeket. Tunéziában is én bőven nyomtam, de Zöldfokin is mondták, hogy ó, palackozott vizet kell inni, ott is ittam a helyi vizet. Tehát nem, én meg pont azt szoktam mondani, hogy nem kell olyan extra felkészültség. A felkészültség talán abba kell, hogy itthon igen, foglaljuk le rendesen a repülőjegyet, foglaljuk le a szállásunkat, legyen egy elképzelésünk, hogy mit akarunk megnézni, legyen arról térképünk. Én még nagyon sokszor a papír alapú térképekkel is elmegyek, tehát semmilyen digitális pluszra sincs szükségem. A jó felkészülés az utazásra az itthon, amikor végig gondolunk mindent, és amit fontosnak tartunk, azokat elvisszük. Tehát mondjuk például figyelünk a papírjainkra, figyelünk arra, hogy vigyünk magunkkal azt a minimális dolgokat, amire szükségünk lehet az utazás alatt, és akkor nagy meglepetések nem érhetnek.
Tudsz te aludni, mielőtt elindulnál, vagy már annyira megszoktad, hogy már inkább csak alszol, majd ott inkább fogod azt, hogy fent leszel 24 órát, vagy többit, vagy teljesen normális módon éled meg az utazásaidat, illetve hát magát azt a készülődést is.
Teljesen normális módon, annyira normális módon, hogy nem befolyásol semmit sem a készülődés. Sőt, én kifejezetten szeretem, hogyha a repülőgép, a repülős utazás során van egy kis légörvény, egy kicsit izgalmasabbá tesszük. Abszolút nem, nincs ilyen, hogy most izgulnánk az utazáson, mert az utazás az egy nagy élmény, a repülés az egy óriási csoda, az új helyeknek a megtekintése pedig akkora energia az ember számára, hogy az hetekig kitart utána. Tehát én mindig feltöltődve, nagyon sokan mondják az ismertség körbe is, hogy elmennek két hétre nyaralni, milyen fáradt jön. Na hát én az utazás után mindig feltöltődve jövök haza.
Nézegettem a képeket Bamako-ról és Sátor, utána másik helyről jön egy motoros kép szintén. Ennyire szereted a gépeket amúgy?
Igen. Hát itt ugye most a gépmúzeumban dolgozva ez természetes is, mert én elég nagy géprajongó vagyok, tehát autók, motorok, és ugye többszörös magyar autós rekorddel is vagyok, az üzemanyagfogyasztási rekordot is, meg az autópálya, magyar autópálya hálózat leggyorsabb hitelesített bejárásának rekordját is tartom, tehát alapvetően is vonzódom, de nekem a gyerkőcök is már mind az autók, mind a motorok felé, sőt a Milán fiam, ő ugye a legkisebb gyermekem, azt szoktam mondani, hogy ő a legfiatalabb magyar, aki az ország összes megyéjébe járt, mert amikor még óvodás időszaka kis csoport középsősként bejártunk vele mindent, mindenhova vittük, ugye óvodában még ez sokkal rugalmasabban tudja az ember intézni. Itt, amikor már ugye iskolás időszakban az iskolának több minden szempontból meg kell felelni, és kevesebbet lehet akár az utazásokhoz is a gyerkőcöket magunkkal vinni.
Vannak rossz fertőzések, vannak jó fertőzések, ez nem betegség, ez pedig egyébként a tudásvágynak a felturbózása, ez a fajta úgymond fertőzés, tehát akkor nem maradsz utódok nélkül olyan szinten, hogy ezek a gyerekek már fognak menni és menni.
Hát igen, látják ugye, hogy tehát a világ mennyire jó az emberek között. Én nagyon sokszor, hogyha járok valamerre, mindig összetalálkozok jó emberekkel. Tehát ez nem lehet véletlen, hogy ha tényleg az ember akár Európa, akár melyik csücskébe is, mert ugye nekem úgy kezdődött, tehát én most azért már Afrikát járom, mert hogy Európa minden országában voltam, és akár merre felé jártam, mindig összetalálkoztam olyanokkal, akik vagy magyarokkal, akik kint jártak, vagy kint élőkkel, vagy akár csak, mint az Zöldfokin is, ugye a taxissal egész jól összebarátkoztunk, és akkor így sokkal jobban meg tudtam ismerni a fő-szigetüket, Santiago-t. Tehát a sok esetben ez is mozgatja az embert, hogy élményeket gyűjtünk, jó barátságokat szerzünk, világot látunk. Ez nagyon komplex dolog.
próbáltam számolgatni, hogy 19-20 országban voltam, de különösebben nem hatott meg. Igen, eljutottam oda, nem azért mentem, mert célom volt, meg hát igazából nem egyedül, te sem mész egyedül, azt mondtad, hogy egyedül utazni lehet, hogy gondolatokat hoz, de tulajdonképpen úgy bizonytalan.
Változó ez azért, tehát én megyek családdal is, baráti társasággal is, egyedül is, tehát most például konkrétan egyedül voltam, mert ugye annyira extrém változatban, hogy most vonatozással egybekötve egy kicsit szabadon hagyva azokat a lehetőségeket is, hogy a napba mi fér bele, és hogyha így egyedül megyek, én rengeteget tudok sétálni is, tehát rengeteget tudok bejárni, amit mondjuk akár a baráti vagy ismeretségi körből kevesen bírnának.
Hát alkalmazkodni kell.
Igen. Tehát ugye persze nagyon fontos ez is, és így megint az élményeket tudjuk gyűjteni akár egyedül, akár társaságban, de a veszélyt sehol nem éreztem, tehát mindenhol itt is a helyiekkel rögtön meg tudtunk beszélni dolgot egy-két kérdés elejéig, vagy pedig a bejárás során egy fotó elejéig, mondjuk be volt olyan, van olyan, amikor, hogyha az ember egyedül megy, akkor odaadja ugye, vagy a gépet, vagy a telefont odaadja másnak, és ilyenkor ez megint egy bizalmon alapuló dolog, hogy nem olyannak adom oda, amit mondjuk már csináltam 800 képet, elszalad a telefonommal, hanem egy picit azért egy gyors ellenőrzésen azért átfuttatom, hogy kinek adom oda, és hogy megbízható, és ebből is nagyon-nagyon jó tapasztalataim vannak.
Hát úgy veszem észre, hogy javíthatatlan vagy, nem fogsz leállni addig, amíg élsz, amíg csak bírod, de egyébként ezek az élmények, ugye mindig azt mondták, hogy jobb, hogyha le vannak fektetve papírra.
Így van.
Most a képeket én olvasgattam, nézegettem, ugye a tunéziai dolgokat, el se akartam hinni, hogy azok a punok ennyire képesek voltak fejlődni, hogy még vonatjuk is van a sivatagban, az Észak-Szaharában, vagyis a Magreb-hegység előtt. Szóval eléggé érdekes terület, ahol voltál, és akkor ott működik a sivatagban vasút.
Igen, hát nem túl sok, nem úgy van, mint nálunk, hogy itt nálunk nagyon kényelmes, hogy ugye modern vonatokkal tudunk menni, óránként megszokott. Ott bizony Tunéziából, Tuniszból, ugye a fővárosból, mondjuk Monastirba van 3 oda-vissza járat egész nap során, és mondjuk azoknál is előfordul a késés, de elfigyelgettem a helyieket, mert én mindig abból indulok ki, hogy a helyiek hogy viszonyultak. Olyan türelmesen várt, hogy 30 percet, 40 percet, az nekik teljesen természetes volt. Én is felvettem azt a ritmust, hogy akkor nem aggódunk, hogy jön-e a vonat, amikor megérkezik, akkor itt lesz, akkor felszállunk, akkor elmegyünk arra a helyre. Fotózok, szétnézek, és élményeket gyűjtök.
Hát erről az a mondás jut eszembe, vagy én nem is tudom, minek nevezzem, amikor a idős néger ember megnézi a fehér ember kezén az órát, és megkérdezi, hogy tudja mi a különbség mi köztünk? Maguknak órájuk van, nekünk meg időnk. Akkor ott van idő.
Igen. Hát az utazás az egy jó időbeosztásról is szól, akár órával, akár óra nélkül is. Igen, ez egy jó mondás. Nagyon sok jó mondás van, sőt, utazással kapcsolatban nekem a kedvenc mondásom, hogy ugye az utazás egy nagy könyv. Aki ugye sokat utazik, ebből a könyvből sok oldalt olvas el. És én igyekszek minél több oldalt elolvasni ebből a könyvből.
A következő oldal megvan már?
Hát vannak azért tervek, most egy picit megint Európán belül fogok járkálni, és hogy megint a költségekről annyit, hogy volt egy ilyen Nizza Monte Carlo utazás januárban, és tele volt a gép. És jött egy e-mail, hogy engedem-e azt, hogy későbbi, egy héttel későbbi géppel menjek. És ugye mivel engedtem, az, hogy én egy héttel később engedtem az átfoglalást, kaptam egy csomó ingyen jegyet. Most ezeket az ingyen jegyeket szépen leutazzuk.
Hú, hát akkor a következő az, amikor egy hatalmas nagy élményed lesz, vagy már nem is lehet neked nagy élményed?
De mindenkinek. Mindig kis élmény is élmény, a közepes is, a nagyja, a legnagyobb is élmény. Most igazából mondom, tehát Európán belül jön egy pár. Nagyon szeretem a szigetországokat, meg a szigeteket alapvetően, tehát Izland is egy nagy kedvencem, Madeira is, én a földi paradicsomnak tartom Madeirát, Azori szigeteket, Kanári szigeteket, és azért van, akad még egy-két olyan sziget, amelyre nem jártam. Most a szigetek közül is előjönnek azok, amik még szépen a terveknek a margóim voltak eddig.
Na akkor most már köszönöm áldott húsvétot, illetve utána pedig sok-sok élményt, amit talán megosztasz velünk.
Igyekszem, tehát az nagyon fontos az utazásban, hogy az élményeket gyűjtsük, és az élményeket mindenki számára elérhetővé tegyük. Bárki utazhat, bárki, csak kedv, idő és lazaság kell hozzá.
Plusz egy kicsit pénzecske is.
Tehát a pénz az tényleg nem sok kell az utazáshoz. Én kifejezetten fapados utazónak tartom magamat, és nem a luxus szállásokat keresem, persze ott is megvannak az alapvető elvárásaim, hogy a szálláson legyen privát fürdőszobája az embernek, kényelmes ágya legyen. Most például nagyon érdekes volt, hogy a tunéziai szállásomnál 2 eurót fizettem pluszba azért, hogy erkélyem legyen, és az erkélyről ki tudjak nézni a Ez nem költség, hogyha az ember ugye rugalmasan próbálja ezeket megválasztani, ezért fapadosan nagyon sok felé el lehet jutni, bárkinek, szinte bárhova.
Korpás Károlyt hallották fapados utazásairól. Sorunk folytatásában történelmi sétát teszünk, és a Szegen Verseckiné Sziki Évát hallják, aki a Települési Értéktár Bizottság elnöke.
Ez egy kis köz a hivatallal szemben, rengeteg katonát, akár magyar, akár osztrák, ismeretlen katonákat földeltek el ezen az útszakaszon. Bizony, tényleg mondhatjuk azt, hogy sírhalmokon járunk, és a Szeg minden területén. Az iskolások pedig azért mentek el mellettünk. Ilyenkor mi történelmi zarándokhely vagyunk, mondhatni március 15-től kezdve, mert hát, gondolom, ilyen rendhagyó irodalmi történelmi órákat tartanak a pedagógusok, és ha máshova nem, azért a Szoborhegyre kiviszik a gyerekeket, és onnan mesélnek, mivel a Jókai kőszívű ember fiában is a Szeget megelevenítette a Baradlai Rihárd meg a Palvic Otto párbajával.
A királyerdő,
így van. És ennek van egy emléktáblája is, hogyha Péccel felől jövünk, akkor van egy hatalmas nagy gesztenyefa, és akkor ott egy nagy emléktábla hirdeti ennek a párbajnak a helyszínét, ami persze valószínű, hogy legenda, de a mi legendánk, és ezért nekünk nagyon fontos.
Egyébként a legendáknak sok esetben van alapja.
Alapja, igen.
Ha nem is pontosan ugyanazzal a névvel, nem is ugyanúgy történt, az alap az megvan.
Nem baj.
A magyar történelemben, és hogyha mi nem figyelnénk a regéket, nem tudnánk a történelmünket.
Ugye, pontosan ezt figyeltem meg, hogy az emberek sokkal hamarabb és szívesebben megjegyzik ezeket a meséket, történeteket, nevezzük legendákat, mint amikor elmondják, hogy 1963-ban, meg akármikor. Tehát nem, az nem marad meg, a rengeteg információ, ha valaki konkrétan kíváncsi valamire, megnézi a Wikipédiában, az okostelefonjában. De ezeket a legendákat, történeteket, ezeket megtalálja Iseszegről az Iseszegi értéktár.hu oldalon,
hát
és ez meg is marad.
Ön is el tudja mondani. Hogy
én is tudok, van. De mindent nem. De ahogy látom, már érkezik is, itt van a sarkon a tájház, a szlovák tájház, és ott érkeznek a vezetők, Fuferenda László és Fuferenda Lászlóné. Akkor menjünk is a kápolnához. Jó, jó napot hallani, kívánok! Nézzük meg a kápolnát, jó?
Ez a falu rész, ez az öreg, akkor ez a szlovák rész volt, vagy már keveredett később?
Nagyon keveredett.
Gyönyörű, szép.
Nagyon szép.
A rózsád ott van.
Árvácskával bejárat, és akkor a kápolnánál. Hú, de sok név van.
190 van. És mind római katolikus, az is a szegény nemzetőrök.
Tulajdonképpen mikor készült ez?
2009-ben.
2009-ben?
Igen.
Az emléktábla, vagy az egész kápolna?
Az egész kápolna. A névsor az előbb készült, Szalos Istvánnak a 100 magyar falu, és Iseszeg, ő kutatta, ő neki mondtuk el, kereste a neveket, hogy kik vannak, kik voltak, úgyhogy abba is benne van 100 magyar falu Iseszeg című kiadványba.
Nekik a hozzátartozóik élnek még valahol, vagy?
Igen, csak magyarosították a nevüket.
Ja, hát igen, a 19. Az... század igen. Vége, 20. század eleje a magyarosítás. Igen.
A Vojtok azok vécsi lett, Varsányi vécsi.
Úgy látom, hogy vannak idősebbek is, meg van még...
Meg egy cigány volt, egyetlen egy cigány.
Még aki, akkor kevesebben voltak itt.
Aki egy nyiretjűvel ment föl, kísérte az önkénteseket. Itt csak is a szegélyek vannak.
Önkéntes nemzetőrök.
A nemzetőrök azok külön, azok behívottak voltak a nemzetőrök, jaj, és önkéntesek. Azokat itt hagyták.
Azokat itt hagyták?
Hát persze, meg a döglött lovakat, meg a megsérült lovakat.
Na itt jön az érdekes része, amit a Klárival szoktunk beszélni, hogy mi ünnepeljük ezt a dicsőség... Nem, köszönöm. Ezt a dicsőséges napot, és tényleg a győzelem az Európa hírű lett, de arról nem nagyon beszélnek, hogy amikor elmentek a hadak, akkor mi maradt itt is a szegen?
Mert
kik maradtak itt? Egy, mindent
kajától.
Vittek. Igen?
De a halottat nem.
Sem a halottat nem, így van. Tehát itt maradt
sem
a nőkre,
munkát.
Gyerekekre, öregekre. Itt maradt ez a gond, hogy ne legyen fertőzés. Fölégtek, ugye lövöldöztek a magaslatból, egyik magaslatból a másikba, ágyukkal, és fölégtek a házak. Szerencsére az öreg templom nem ott, majd a Szoborhegyről megnézzük. És akkor itt maradt a pusztítás, a halál, ami újra kellett kezdeni.
Ugye a Gödöllői dombság területén vagyunk, pont beszéltük, igen, hogy a királyerdő itt van a közelben, igen, tehát az ember arra gondolna, hogy viszonylag kevesebb a mezőgazdasági termelés, de ekkor voltak itt a völgyekben, a folyó mentén, bizony azért jelentős lehetett az akkori termelés.
Most nincsen. Még csak búzaszentelőt se tudtak csinálni, mert sehol nincs búza. Egy szál búza nincs. Ha csak nekem nem a cserébe.
No, hát akkor ültetni kell, jövőre legyen búzaszentelő. Nos, ez egy kő címerrel. Mit ábrázol?
Egy emlékkő, mégpedig a Települési Értéktár Bizottságának az egyik büszkesége, mert Isaszegnek a létét éppen ez az 1265-ös csata, 5. ifjabb király és 4. Béla édesapja elleni ütközetének az emlékét őrzi ez a kő, és a következő évben viszont Isaszegnek a létéről egy irat megmaradt, és ez benne van az isaszegiértéktár.hu oldalon is, hogy Isaszeg már akkor törvényesen létezett, mert 5. István adta Isaszeg települést egyik hűbéresének, mert a csatába mellé állt. Úgyhogy állítottunk egy ilyen követ emléktáblával, és most március 5-én volt egy emlékezés, amikor a település iskolásai ilyen békeüzeneteket hoztak, és azok körbe voltak szalagozva, ami eltűnt azóta, és bizony valakik hazavitték a békeüzeneteket és koszorúkat is.
Hát, vagy elfújta a szél. Fogjuk rá. Ez a jobbik eset. Hol megyünk akkor?
És a jövőnek ide egy emlékkapszulát ástunk el, hogyha majd valakik majd erre járnak, akárhány száz év múlva, akkor elolvassák, hogy az itt élő nép békével köszöntötte ezt a csatát, legyen béke köztünk. És most a Damjanics utcában jöttünk, az is egy felvonulási terület a csata alatt, és most föl fogunk menni a szélben a Szoborhegyre.
A Szánkópályán, vagy pedig itt?
Nem a Szánkópályán, a sétáló,
hát
sétáló
úton. Mert nekem is jó lesz.
Így van, és a Honvéd szobornál állunk meg.
Jó, hát hogyha egy kicsikét hagy békén a szél, tehát egy jó kikövezett sétáló utca, kocsiban nem lehet feljönni, de mutatja, hogy szemben látunk egy újabb emléktáblát.
Igen, megint az isaszegi értéktárhoz tudok visszakanyarodni, mert az isaszegi csatát először fölvettük a helyi értéktár közé, utána a megyei értéktárba, és ugye ezeknek a értékeknek van egy folyamata, hogy elismerjék őket, és országosan 2020-ban lett elismerve, hogy az isaszegi csata és a tavaszi emlékhadjárat és a Tápió-Bicskei csata a magyar emlékhelyek közé került, és itt van egy stélé, itt pontosan szemben, ahogy megyünk a Szoborhegy felé, ami emléket állít ennek az eseménynek. Tehát itt lépten nyomon a történelembe botlunk, de nem kell botolni, mert inkább emeljük föl a szemünket, nézzünk körbe.
Hát a lábunkat is azért, hogy haladjunk.
A lábunkat ugye? Mindenképpen, és haladunk közben. Csak gyönyörűséges gödöllői dombvidéket láthatjuk. Gödöllő fele, jó időben Vácigen látunk. A Naszály-hegyig most jó idő van, most mindjárt megállunk a sztélénél, meg fogjuk nézni ezt a gyönyörűséges tájat, ahova mindenki jöjjön el és nézzen
körül. Emlékhely, és megtalálható még az angol felirat is, hogyha jól látok el odáig.
Igen, igen, igen. Itt van is a Szeg tájképe, Királyerdő, a Szabadságtörekvések emléktemploma, a Református templom, de itt vannak a tavak, és ott már Gödöllőt lehet látni.
Hát itt a házak ott az állomás környékén, úgy látom.
Link Hermann Henrik itt van, a zsidó túlélő szanitéc, aki 101, van ahol 102 évet írnak róla, élt, és itt van az isaszegi zsidó temetőben sírja. Volt itt egy gondnok úr, és én megfogadtam neki, hogy minden évben egy koszorút helyezünk el Link Hermannnak is a sírjára, mert ő méltatlannak tartotta, hogy elfelejtik ezt a isaszegi túlélőt, hát nem felejtjük, senkit nem felejtünk. És akkor mit árul a szemünk elé, mint vendég, mit lát?
Hát egy hatalmas szobrot, és bizony mellette pedig kopjafa is, hogy olyan, az nem az?
De van egy kopjafa,
van az, is.
Az 56-os.
No, akkor ennek a szobornak mi a történet?
Én, amit női szemmel látok, ami engem megfog először.
Jó, a virág.
A gyönyörű virág koszorú, mert a szobor mögött egy félkörívben itt vannak a virágzó fák, és egy nagyon-nagyon szép impozáns látvány mutat, ahogy sétálunk fölfele, és ennek is van egy története. Volt egy időszak, amikor ugye a tájvédelmi körzet ki kell vágni, nem őshonos ez a fa, vérszilvafa, adott polgármester asszony Pacs Vera azt mondta, nem baj, ha megbüntetik Kisösszeget, akkor is itt marad. És valahogy elfelejtkeztek rólunk szerencsére, mert nagyon ünnepi ez az egész helyszín. Így ezzel a Honvéd szobor 4 tábornoknak reliefjével áli dicső emléket április 6-ának.
Versecskiné Sziki Évát hallották Isaszegről. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Krisztina zenei szerkesztő és Nátrán István technikus nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.